mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 478. dicséretünket énekeljük. A 478. dicséretünk így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon, ahogy megvan írva számunkra, Ézsaiás prófétának a könyvében, Ézsaiás könyvének a 40. fejezetéből, a 27-től 31-ig terjedő verseket. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Kegyelem Istene áldja meg a mi szívünkben az ő szent igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és ezért imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mindenekelőtt szeretnénk hálát adni megtartott életünkért, mindenkori gondviselésedért. Kezdhetnénk az imádságainkat kéréseinkkel és panaszkodásunkkal is, de bizonnyal akkor háládatlanok lennénk mindazért, amit most is kapunk te tőled. Ezért most is hálaadással tárjuk eléd a kéréseinket. Meg kell köszönnünk, hogy a próbákhoz is megadod azt az erőt, amellyel meg tudjuk azokat harcolni. És megvalljuk, hogy ha nem lenne bennünk annyi ellenállás, méltatlankodás, talán még több mindenre is jutna az erőnkből. Szeretnénk változni gondolkodásunkban, hozzáállásunkban, hitünkben, kapcsolatainkban, úgy formálódni, hogy hozzád és egymáshoz közelebb kerülhessünk. Megvalljuk, hogy természetünket nehezen tudjuk levetkőzni, az életféltésünk önző, a próbákban meg kell tanulnunk jobban figyelni egymásra. kérünk segítsen a Te igéd most erőt adni, valóban igazgatni az életünket, és ebben az átmeneti helyzetben hűségesnek maradni Te hozzád. Add kérünk most is a Te szent lelkedet, hogy igédnek hallgatói és megtartói lehessünk. Amen. Alapigénket újra olvasom Ézsaiás prófétának a könyvéből, Ézsaiás könyvének a 40. fejezetéből, a 29., 30. és 31. verseket. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Kedves gyülekezet, a magyar nyelvnek megvan az a szépsége, hogy árnyalni tudja a fogalmakat, a kifejezéseket, és így teszünk különbséget egy elfáradt és egy megfáradt ember között is. Az elfáradás sok mindenből adódhat, hogy az ember erőket mozgósít, és erőket fektet be valaminek az elvégzésébe, és ez nyilván elfárasztja. Mégis ebben a szóban benne lehet a maga pozitív tartalma is, hogy ennek a munkának megszületik egy gyümölcse, hogy valahogy úgy látjuk és úgy altatjuk el a gyermekeinket is, akik elfáradtan becsukják a szemüket és olyan békésen alszanak az ágyba, hogy ebben benne van az a pozitív tartalom is, hogy ennek az erőnek mégiscsak valami hatása volt az életünkben, mégis hozott ajándékokat, akár egy szép napot is. Ha pedig arról beszélünk, hogy valaki megfáradt, akkor azt értjük mögötte, hogy sok-sok erőkifejtés után kezd az erejének a végéhez közeledni. Talán éppen azért, mert nem hozták azokat az eredményeket, amelyeket kigondolt az ember magának. Talán éppen azért, mert sok volt a tennivaló, de kevés volt benne az öröm. Ezt a többlet tartalmat értjük meg Ézsaiás prófétának is az igéjéből. Egy hónap már nekünk is elegendő idő ahhoz, hogy éreztesse velünk azokat a terheket, amelyeket minden nap hordozunk, és nem is tudunk kibújni alóla. Egészen más már az életritmusunk, egész más munkarendben dolgozunk, máshogy tanulnak a gyermekeink, a feltöltődésnek a lehetőségei is nagyon korlátozottak. Egyszerűen nem tudunk kiszakadni abból, amiben élünk, és ez lassan nem csak fáradtságokat eredményez, hanem belefáradást is. Az Isten népe, amikor hallja ezeket az igéket, a babiloni fogságban van, 70 esztendőt tölt ott, és ennek a fogságnak a második felében, amikor ezek az igék megszólalnak a prófétának az ajkain, akkor már nem csak fáradtság van bennük, hanem bennük van a megfáradás is. És talán felteszik azokat a kérdéseket, amelyek bennünk is megvannak. Vajon kitart-e az erő addig, ameddig az Isten megszabadít bennünket? Vajon lesz-e még, akit Isten meg tud szabadítani? Azok a kérdések, amelyek a prófétának az ajkáról elhangoznak, azok benne vannak a mi szívünkben is. Ő az ő népének a szavait tolmácsolja Isten felé, és az Isten üzenetét tolmácsolja a nép felé. Az első nagy felmerülő kérdés ebben az igében, hogy vajon nem maga Isten fáradt el? Olyan butának vagy olyan gyermekdednek tűnik ez a feltevés, hiszen Isten, aki hatalmas világot alkot, teremt és hordozza, fenntartja azt, hogyan is tudna megfáradni, és erre adja is a próféta a választ, hogy Isten nem tud megfáradni, de az ember gondolatában mégiscsak megszületik. Akkor, amikor nem változik semmi. Amikor hosszú napok, hetek vagy hónapok telnek, vagy aztán évek és évtizedek el úgy, hogy nem változnak azok a szorító körülmények, amelyekben ők is benne élnek. vajon Isten elfáradt? Olyan kedves kép mindig, amikor a vasárnapi gyermekisten tiszteleten a hittanosokkal beszélgetve a teremtés történetről megérkezünk a hetedik naphoz, és akkor felmerül a kérdés, hogy mit tett Isten a hetedik napon? És jön egyből a válasz, hogy megpihent. Adódik rá a kérdés, miért kellett Istennek megpihenni? És aztán olyan aranyos és kedves, amikor a gyermekek elmondják, hogy de hát 6 napig dolgozott, akkor a munkát végzett, hogy megteremtett egy egész világot. Ő is elfáradt. Neki meg kell pihennie. Vajon Isten tart pihenő napokat? Vajon Isten van, hogy szabadságra ment? Talán éppen ennek a prófétának a könyvéből értjük meg azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy az Isten nem ügyel az ő útjára, vagy hogy itt olvassuk, rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. A próféta később elmondja Isten válaszát is, egy szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Vannak olyan pillanatok, amelyekben megérezzük azt, hogy milyen a világ, ha Isten nem tartja a kezében. És ezek nagyon szorongató élethelyzetek. Isten elfáradt? Tegyük fel újból a kérdést. Vagy ahogy az elején hallottuk, egy kicsit más jelentést adva ennek a fogalomnak, lehet, hogy Isten belefáradt. Belefáradt ebbe a világba. Vagy így kéne mondani, hogy belénk fáradt, megfáradt bennem. Emberi párhuzamokkal tudjuk ezt elképzelni, hogyha van valaki a környezetünkben, akinek nagyon nehezen hordozzuk az életét, ahol a vele való kapcsolat nem olyan gördülékeny, hanem mindig próbatételeket hoz magával, és mi is úgy el tudunk fáradni mellette, de talán több is ez az elfáradás, mert ez már megfáradás. Mert nem akar változni, mert nem tudok neki úgy segíteni, hogy az neki jó legyen. Mert nincs egy köszönet az ajkán azért, amit kap. És úgy megfárad ilyenkor az ember. Sok-sok olyan megállapodott élethelyzet van, amit mi is csak hordozunk, viselünk, és úgy el tudjuk képzelni Istenről is, hogy lehet, hogy ő is megfáradt ebbe a világba. Belefáradt abba, hogy mindig próbálkozik, hogy mindig közelebb és közelebb akar kerülni hozzánk, de valahogy mi ezt elutasítjuk, hogy az ember engedetlen marad, tele vagyunk mi is kételkedéssel, önsajnálattal, nem mindig könnyű bennünket úgy viselni, ahogy vagyunk. Keressük a kiskapukat, Istent versenyeztetjük állandóan az életünkben. Ha szeretsz engem, akkor ugye megteszed értem, hogyha azt mondod, hogy kedves vagyok neked, akkor ez miért nem történik meg? Vajon nem fárad bele Isten? Eszembe jut az a kis jelenet, amikor Jézus kifakad a tanítványokra. Jelen van egy helyzet, és a tanítványok értetlenkednek, hitetlenkednek, nyüglődnek az egésszel, és akkor Jézus keserűen megszólal, és azt mondja, meddig leszek még veletek? Meddig tűrlek el még titeket, kicsinyhitűek? Szinte fájnak ezek a szavak, és az ember mégis azt érzi, hogy van benne valami jogosság. Hogy nem könnyű velem foglalkozni. Ezt én is tudom önmagamról, mert én is beleuntam már sokszor magamba, a próbálkozásaimba, a kudarcaimba, a változni nem tudásomba, mennyivel inkább megunhat engem Isten. És a próféta erre adja a választ, a vigasztaló választ, hogy az Isten nem fárad el. Nem csak létrehozta ezt a világot, hanem ő azzal a tudattal hozta létre, hogy gondot visel róla. Nem csak megalkotta benne az embert és az én életemet, hanem szeretné azt meg is tartani. Szeretné azt igazgatni, szeretné azt eljuttatni az önmagával való közösségre, az ő országába is. Ha arról beszélünk, hogy ki az, aki megfáradt igazán, az nem Isten, hanem az az ember, az én vagyok. Én vagyok, aki elfáradtam. És mindig ezt próbáljuk takargatni, leplezni, de úgy tűnik ebből az igéből is, és az Isten velünk való törődéséből is, hogy ez egy teljesen normális állapot, hogy az Isten az embert nem egy gépnek teremtette, aki állandóan hajt és teszi a dolgát, és sohasem fárad el. És talán igaza van annak a kis hittanosnak is, hogy Isten példát mutat az embernek, és elmondja azt, hogy a hetedik nap arra való, hogy az ember megpihenjen. És nem csak a munkától, hanem a saját gondolataitól is, hogy abból is kiszakadva valami egész más tapasztaljon meg, amivel Isten jön az ember felé. Normális vagyok, hogy elfáradtam. Normális dolog az, hogy a sok-sok energia befektetésem a munkámba, a feladataimba, a kapcsolataimban valahol pótlást igényelnek, mert véges az erő. És az erő végességével együtt véges az öröm is, és véges a jókedv, és véges az optimizmusom is. Ha elfáradok, akkor nyűgös leszek. És ha nyűgös leszek, akkor egyre nehezebben tudom elfogadni mindazokat, akik körülvesznek, egyre nehezebben értem az Isten igéjét, egyre nehezebben élem meg a mindennapjaimat. Elfáradnak még a legjobbak is, a legkiválóbbak is, még az ifjak is, akikben annyi erőt gondolunk bele, akik azt gondolják, hogy meg tudják váltani a világot maguknak, ők is elfáradnak. A legkiválóbbak is. Pedig hányszor akartuk bizonyítani mi is, hogy a kiválóbbnál, a jobbnál is jobbak vagyunk, hogy én majd a lehető legjobb szülő leszek. Olyan szépen elképzeltem, hogy hogy fogom ezt jól csinálni, hogy csak öröm lesz benne, csak vidámság és csak jókedv. Olyan jól elképzelünk egy-egy kapcsolatot, hogy hogyan éljük meg a házasságainkat, hogy hogyan fogunk baráti kapcsolatban egymást segíteni. Olyan kedves kép, egy kicsit meg is leckésztett bennünket, amikor egy-egy bögrét kapunk, vagy egy-egy pólót, ilyen feliratokkal, hogy a legjobb férj, vagy a legjobb feleség, vagy a legjobb főnök. Kicsit elkészítettük magunknak már a legjobb tanítvány feliratot is, hogy majd én Isten előtt is megmutatom, hogy mennyire jól tudom csinálni az életemet, hogy a hitem mennyire erős tud lenni. Volt egy ilyen tanítvány is, aki egy ilyen lelki pólót viselt magán, ezzel a felirattal, hogy jobb a jobbaknál, vagy a legjobb tanítvány. Péter viselte ezt, és büszke is volt magára. És rosszul esett neki, amikor Jézus azt mondta neki, hogy a te erőd is elfogy. A te hited is meg tud inogni. És amikor húsvét után ez a Péter ott áll Jézus előtt félmeztelenül, levetve ezt a pólóját már, mert a halászat közben észreveszik őt a parton, és ő leveszi a felső ruháját, és úgy ugrik be, hogy talán elsőként találkozzon vele, akkor egy csendes beszélgetés kezdődik el. És Jézus megkérdezi, hogy mondd Péter, jobban szeretsz engem a többieknél? És akkor Péternek el kell ismernie azt, hogy bármennyire is megfeszíti az erejét, ő nem tudja úgy szeretni Istent, ahogy Isten szereti őt. És nem is kell, mert Istenben van az erő, és amit nekem átad belőle, az az én erőm. De akkor ez az erő, ami bennem van, ez meg tud fogyatkozni. Én vagyok az, aki elfáradok, akinek az ereje véges. De ebben az igében ott van harmadszor a nagy bíztatás is, amit talán olyan sokan kívülről is ismerünk, mert olyan szép ez az ige, és olyan sokszor megerősített már bennünket, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Az ember mindig keresi az erőforrást, hogy mi az, amiből meríteni tud. És egészen addig, amíg Istenre nem talál rá, addig tévedéseket követ el. Legtöbbször, és talán ez a legnagyobb tévedésünk, hogy azt akarjuk erőforrásnak használni, ami erőt igényel tőlünk. Hogy erőforrás a gyermekem. Az ő kedvessége, az ő élete, az ő útja, amit igazgathatok, ez lesz az én életemnek is az értelme, ebben akarom meglátni az életemnek is a szépségeit, és nyilván ezek mind benne is vannak, de aztán rájövök arra, hogy az ő életéből nem lehet táplálni az én életemet. Sokszor erőforrásnak gondolunk egy-egy kapcsolatot is, a szerelem az így lobban fel ember és ember között, és azt gondoljuk, hogy a másik az, aki mindent megold az életünkben, aki mindent a helyére tesz. Aztán nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egy-egy igazi kihívás, aminek neki tudunk feszülni, ami úgy értelmet ad a munkálkodásunknak, az mennyire erősítő tud lenni, vagy éppen a szórakozás, vagy a kikapcsolódás, és rájövünk aztán arra, hogy ezek mind-mind erőt igényelnek. Ha igazán és jól akarjuk működtetni, ha a gyermekemet igazán és jól akarom szeretni és igazgatni, ez rengeteg erő. Hogyha a társammal egy olyan kapcsolatot akarok fenntartani, ami jól működik, ami veszi az akadályokat, az igen nagy megpróbáltatás, az sok erőt igényel, abba bele kell fektetni. Ezért mondja azt Ézsaiás próféta, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak újul meg az ereje. Sőt, szép képeket is használ, és azt mondja, hogy szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak el. Aki szárnyalni akar, és repülni akar, annak le kell győzni a gravitációt. Azokat az ellenerőket, amelyek visszahúzzák, amelyek lehúzzák a földre. És valahol Isten ezt kínálja fel, hogy az életünket megpróbálja elszakítani attól a földtől, ami legtöbbször a félelmeknek, az aggodalmaskodásoknak a szintere. Ahova a bűneink is visszarántanak mindig. Ahova a múltunk is úgy köt bele, hogy abból néha nem tudunk, mint egy-egy fogságból szabadulni. Ax tud szárnyalni, és annak van ereje legyőzni azokat a visszahúzó erőket, akik az Istenből merítenek, akik az Istenben tudnak bízni. Az Istennel repülni, az bátorság kérdése. Ez azt jelenti, hogy elengedek dolgokat, amelyek súlyosak, amelyek nehezek, és engedem, hogy ő felemeljen, hogy az ő szárnyain repülhessek én is. És a futással is valahogy így vagyunk, ahhoz erő kell és kitartás kell, de kell egy cél is, egy olyan cél, ami szinte húz maga felé. Egy olyan cél, ami vonz. És Isten Krisztusban így akarja megrajzolni az ő országát. Ennek az országnak a békességét, az ajándékait. Ez az az ország, amelyben benne lehet már most élni, amelyben lehet létezni, amely meg tudja erősíteni az embert a mindennapi feladataihoz is. Erre hív bennünket Isten ezen a vasárnapon, azokat, akik elfáradtak, vagy talán már megfáradtak, de akiknek az erejét ő meg tudja újítani. Mert erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető édesatyánk, megvalljuk, hogy erőnk és türelmünk valóban fogytán van, és be kell látnunk, hogy nevelésünkben mégis sokszor ez az egyetlen egy út maradt számodra. Mert addig úgysem hisszük el, hogy az erőnk véges, és hogy rád szorulunk, azt nem hisszük addig, amíg meg nem tapasztaljuk. Ez a világ nagyon gazdag lett. Benne az ember nagyon erősnek érezhette már magát. Most kiszolgáltatottságunkban újra megtanuljuk, hogy mindennek a forrása te vagy. Így jövünk hozzád most is meríteni erőt azzal a bizalommal, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje valóban megújul. Kérünk a következő napokért, a feladatokért, türelemért, engedelmességért. Adj erőt az igazán megfáradtaknak, akik a betegség elleni harc oroszlán részét vállalják. Engedd, hogy legyen testi erejük mellett lelki erő is, amely belőled meríthető. Légy a betegekkel, légy a magányosságba zárkózottakkal, fegyelmezd az engedetleneket, új reménnyel újíts meg, kérünk, országunkat, világunkat, és benne egyen-egyenként az életünket. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg most is imádságunkat. Amen. Imádkozzunk közösen, úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 254. számú dicséretünket énekeljük. 254. dicséretünk így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat. Ezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet!